Folytassuk Mózes negyedik könyvét. Én most több fejezetet szeretnék felolvasni, illetve több fejezetet szeretnék egybefoglalni. Nem mindent olvasok fel, csak lesznek olyan részek, amelyek egy-egy fejezetből csak egy-egy szakaszt. Ugye a 25. fejezet jön Mózes negyedik könyvéből, szeretném idevenni a 26. fejezetet is, népszámlálást, és még a 27. fejezetet is. Tehát a 4 Mózes 25-öt olvasom. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moab leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenek előtt, és odaszegődött Izrael Baal-Peorhoz. De haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, és ezt mondta az Úr Mózesnek. Fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elforduljon az Úr fölgerjedt haragja Izraeltől. Mózes tehát ezt mondta Izrael bíráinak. Gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Baal-Peorhoz szegődtek. Éppen akkor jött egy izraeli ember, aki midiáni nőt hozott testvéreihez Mózes szeme láttára, meg Izrael egész közösségének a szeme láttára. Azok pedig sírtak a kijelentés sátának a bejárata előtt. Amikor meglátta ezt Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség közül, dárdát fogott a kezébe, bement az izraeli ember után a sátor belsejébe, és hasonszúrta mindkettőjüket, az izraeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izrael fiairól. 24 ezer halottja lett a csapásnak. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor fölindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mondd meg tehát, íme én békességem szövetségével ajándékozom meg. Övé és utódaié lesz a papság szövetsége örökre, mivel haragra indult Istenéért és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Annak a megölt izraeli embernek a neve, akit a Midian nővel együtt öltek meg, Zimri volt, annak a Szálunak a fia, aki Simeon egyik nagy családjának a vezető embere volt. A megölt midiáni nő pedig, neve pedig Kozbi volt, annak a Cúrnak a leánya, aki Midian törzsei egyik nagy családjának a feje volt. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Támadjátok meg a midiániakat, és verjétek le őket, mert ők is ellentek támadtak, amikor cselt szőttek ellentek Peor révén és Kozbi révén, aki midiáni fejedelem lánya, az ő húguk volt, de megölték a Peor miatti támad csapás napján. Csapás után a következők történtek. És ugye itt a 26. fejezetben az Úr népszámlálást rendel el Izrael népe között, és ebből az egész fejezetből, ami számba veszi az összes törzset, ugye ugyanúgy 20 évestől fölfelé, nagy családonként, mind ahogy pontosan ennek az egész könyvnek, Mózes 4. könyvnek az elején történt. Ebből a 26. fejezetből csak néhány verset szeretnék felolvasni, itt az elejét, tehát a 26.1-től kezdve. Az Úr ezt mondta Mózesnek és Eleázer papnak, Áron fiának. Számoljátok össze Izrael fiainak egész közösségét, 20 évestől fölfelé nagy családonként minden hadköteles Izraelben. Mózes és Eleázer pap tehát így feszélt hozzájuk Moab síkságán, a Jordán mellett Jerikóval szembe. Számoljátok össze a népet 20 évestől fölfelé, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. És tovább még, Izrael fiai, akik kijöttek Egyiptomból, ezek voltak. Rúben volt Izrael elsőszülöttje. Rúben fiai voltak Hánok, tőle való a Hánoki nemzetség. Pallutól való a Pallui nemzetség, Hekrontól való a Hekroni nemzetség, Karmintól való a Karmi nemzetség. A rúbeni nemzetségből 43.736-730-at vettek számba. Pallu fiai volt Eliáb, Eliáb fiai voltak Neumel, Dárán és Abirán. Ezek Dátán és Abirán a közösség képviselői voltak, de lázadást szítottak Mózes és Áron ellen, Kórás csoportjával föllázadva az Úr ellen. Ezért a Föld megnyitotta a száját és elnyelte őket Kórással együtt, annak a csoportnak a halálakor, amikor a tűz megemésztett 250 embert. Így lettek intőjellé. De Kórá fiai nem haltak meg. És akkor ezt a fejezetnek a végét a 63. verstől szeretném olvasni, tehát a népszámlálást taglaló fejezetnek a végét, 63-tól. Ezeket vette számba Mózes és Eleázár pap. Ők vették számba Izrael fiait Moab síkságán a Jordán mellett Jerikóval szemben. De ezek között nem volt már senki a Mózes és Áron pap által számba vetettek közül, akik még a Sínai pusztában vették számba Izrael fiait. Mert az Úr megmondta nekik, hogy meg kell halniuk a pusztában. Nem is maradt meg közülük senki, csak Káleb, Jefunné fia és Józsué Nun fia. És akkor innét szeretném a 27. fejezetet felolvasni végig. Ekkor előálltak Celofhád leányai. Celofhád Héfer fia volt, ez Gileád fia, ez Makír fia, ez pedig József fiának, Manassénak a fia volt. A Manassé nemzetségei közül való leányok nevei ezek voltak. Makla, Noá, Hoglá, Milka és Tirca. Ezek odaálltak Mózes és Eleázár pap elé, meg a vezető emberek és az egész közösség elé a kijelentés sátra bejáratánál, és ezt mondták. Apánk meghalt a pusztában, de nem volt azoknak a csoportjában, akik összefogtak az Úr ellen, azaz Kórá csoportjában, hanem a maga vétke miatt halt meg, fiai pedig nem voltak. Miért tűnjék el apánk neve az ő nemzetségéből, csak azért, mert nem volt fia? Adj nekünk örökséget apánk testvérei között. Mózes az Úr elé vitte ügyüket, és az Úr ezt mondta Mózesnek. Igazat mondanak Celofhád lányai. Adjál csak nekik birtokot apjuk testvérei között, és juttasd nekik apjuk örökségét. Izrael fiaihoz pedig így beszél. Ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fia, juttassák az örökséget a leányának. Ha leánya sincs, akkor adjátok az örökséget a testvéreinek. Ha pedig testvérei nincsenek, akkor adjátok az örökséget az apja testvéreinek. Ha apjának sincsenek testvérei, adjátok az örökséget annak, aki a nemzetségében a legközelebbi rokon, az örökölje. Legyen ez Izrael fiai között törvényes rendelkezés, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Az Úr ezt mondta Mózesnek, menj föl ide az Abárim hegyre, és tekintsd meg azt a földet, amelyet Izrael fiainak adtam. Ha megtekintetted, te is oda kerülsz elődeidhez, ahogyan oda került testvéred Áron. Hiszen föllázadtatok parancsom ellen a Cin pusztájában, amikor pellekedett a közösség, és nem tartottatok engem szentnek előttük, azoknál a vizeknél, Meriba vizeinél, Kádesban, Cin pusztájában. Mózes így felelt az Úrnak. Az Úr, a minden embernek lelket adó, Isten rendeljen egy férfit a közösség élére. Az legyen előttük, a jártukban, keltükben, vezesse harcba és vezesse haza őket, hogy ne legyen olyan az Úr közössége, mint a pásztor nélkül való nyáj. Az Úr ezt mondta Mózesnek, vedd magad mellé Józsuét, Nun fiát, akiben van lélek. Tedd rá kezedet, állítsd Eleázár pap és az egész közösség elé, és előttük iktasd be tisztébe. Adj neki olyan méltóságot, mint a tiéd, hogy hallgasson rá Izrael fiainak egész közössége. Józsué álljon Eleázár pap elé, és kérjen döntést is az Úrtól sorsvetés útján. A kapott parancs szerint induljon harcba, és a kapott parancs szerint térjen haza Izrael fiaival, az egész közösséggel együtt. Mózes úgy cselekedett, ahogyan az Úr parancsolta neki. Maga mellé vette Józsuét, odaállította Eleázár pap és az egész közösség elé, rátette a kezét, és beiktatta tisztébe, ahogyan az Úr meghagyta Mózes által. Ugye ez egy viszonylag hosszú szakasz, három fejezetet vettem egybe, és ennek az a magyarázata, hogy ugye az első fejezetben itt egy az Úrral szembeni engedetlenség, egy testi és egy szellemi paráználkodást látunk, a következőben ugye egy népszámlálást, a következőben pedig ugye olyan nőknek a kérését, akik ugye, akik örökséget kértek, és pontosan ez az örökség miatt, ami szerintem mind a háromhoz hozzátartozik, mind a három fejezethez nagyon hozzátartozik. Én ugye központi gondolatként ezt az örökséget szeretném a testvérek elé hozni mind a három fejezetnél. Hogy kapcsolódik ez az örökség mind a három fejezethez? Hát szerintem úgy kapcsolódik ez az örökség mind a három fejezethez, hogy ugye itt a 25. fejezetben, bocsánat, én közben becsukom ezt az ajtót, mert engem nagyon zavar ez a zaj, talán van annyi levegő itt, hogy... Tehát ebben a 25. fejezetben látunk egy test és egy szellemi paráznaságot, egy olyan paráznaságot, ami ami mutatja azt, hogy Izrael milyen könnyen elfordult az Úrtól, és ebben nekem az örökség ott van, hogy mindabba a helyre, ahova mindaz, amit megígért az Úr már az előző fejezetekben, az előző könyvekben, amelyeket kijelentett Mózes által, ezt az örökséget, az örökségnek a elfoglalásának a, hogy mondjam, tehát az elő estéjén vagyunk, vagy az elő szobájában vagyunk, és már látjuk azt, hogy milyen győzelmeket adott az emóriak fölött az Úr Izrael népének, és mégis ezt az örökséget, ezt a Kánaán földjét milyen könnyen és a hozzá kapcsolódó, hogy mondjam, tehát magatartásformát, amelyre akarta az Úr őket fölkészíteni, mert emlékeztette pont a 40 éves pusztai vándorlás által, hogy ők bizony milyen engedetlen és nyakas nép voltak, és ennek a következtében történt ez a 40 éves, teljesen fölösleges pusztában vándorlás, és ugye teljes nemzedéknek a kihalása. És ugye ennek ellenére itt egy ilyenfajta engedetlenséggel nézünk szembe. Ugye a következő, a 26. fejezet, az pedig egyértelműen pontosan arról szól, hogy kik azok, akik ezt az örökséget birtokukba veszik, az a következő nemzedék, ugye aki 20 évesnél idősebb, de végül is akik a pusztába születtek, akkor inkább így mondom, tehát a 40 év alatt születtek. És ugye itt a 27. fejezet is egyfajta örökösödésről szól, arról fajta örökségről, amelyet az Úr megígért ugye Izrael nagy családjainak, és ugye az, abba hogy vesz mondjuk egy női ág is rész, hogy kedves az Úr előtt ugye ez az egész, és ennek a 27. fejezetnek pedig ugye hát egy szomorú befejezése, hogy az az örökségbe ugye Mózes pont az engedetlensége miatt ugye nem mehet be. Tehát való nekem ez az örökség volt, ami egy kicsit olyan összefoglalta ezt a három fejezetet, de ugye szeretném kezdeni itt a 25-kel, ugye ahol egy nagyon szomorú történetet látunk, és ugye hát miért szomorú ez a történet? Mert az előző fejezetekben ugye azt olvastuk, itt Bálám és Bálák király révén, hogy ugye a moábiták is megrettennek, moábiták is ugye itt ebből az előző fejezetből mint hogyha ugye az jön neki, hogy a moábiták és a midiániak való keveredve voltak ezen a területen, amelyen Izraelnek át kellett volna vonulni a Jordánon túli területeken. Tehát megrémülnek ugye látva Izrael nagyságát, látva azt a fajta győzelmet, amelyet Izrael már aratott, és az emóriak fölött, és ugye Bálámot hívják segítségül, és tudjuk azt, hogy az átok helyett ugye áldást mond háromszor is Izraelre. És milyen érdekes, hogy ennek a harcnak nincsen vége. Tehát Bálák király ugyanitt nincs ebben a fejezetrészben megemlítve, de úgy gondolom, hogy ő volt az, aki újra és újra próbálkozott. És a lényeg az, hogy ugye ha nem megy erőszakkal, ha nem tudják legyőzni Izrael népét, akkor próbáljuk meg csellel valahogyan mégiscsak magunkhoz édesíteni, magunkhoz ezt a fajta veszedelmet, ami igazándiból egy valódi, reális veszedelem volt, valahogy az élét kivenni neki, tompítani, és ugye nagyon jól kitervelt csell volt ez, az a fajta csell, hogy ugye Izrael népét magukhoz próbálják édesgetni. És ugye, hogy mi volt ebben az igazi bűn, és mi volt ennek az igazi, hogy mondjam, mondani valója, én talán azzal szeretném kezdeni, hogy ez már többször elhangzott igehirdetésekben itt a bibliaórákon is, hogy ugye ez a paráznaság szó, ugye ez többet jelent, mint amit jelen esetben nagyon gyakran a köztudatban ugye beúrik az embernek. Tehát itt nem csak egy testi paráznaságról beszélünk, hanem egy lelki, egy szellemi paráznaságról is. És pedig ugye, hogy hogy lehet ezt egy picit talán körülírni, ugye azt látjuk, hogy Isten szövetséget ajánlott Izrael népének. És ez a szövetség, ez egy olyan fajta kapcsolat, amelyet talán ma a házassággal lehetne hát párhuzamba állítani. Ahol is egy férfi és egy nőnek a szövetsége, és ez a szövetség ez azt jelenti, hogy közösen valamilyen célokért, együtt munkálkodva, teljes nyíltsággal, mindent beleadva, hogy így mondjam. És ugye ez a fajta nyitottság, ez a fajta egymásra irányultság, ez a fajta önzetlenség, ez a fajta szeretet akkor borul föl, hogyha esetleg valamelyik fél ezt a szövetséget bármilyen testi, vagy bármilyen más kapcsolat, vagy bármilyen által megbontja. Tehát ugye akkor beszélünk elsősorban a testiekben, ugye akkor beszélünk paráznaságról. De itt ebben az esetben ez a szellemi paráznaság, és mellette sajnos ugye a testi paráznaság is föllépett, de itt a szellemi paráznaság volt, én úgy gondolom, a sokkal fontosabb. Tehát az Isten és Izrael népe közötti szövetséget Izrael népe fölrúgta. Kilépett ebből a szeretett közösségből. Kilépett ebből a fajta óvó-védő közösségből azzal, hogy itt azt olvassuk, hogy Sittimben ugye elfogadták a Moab leányainak a hivogatását. Elfogadták. És ugye milyen érdekes, hogy mi is volt ebben a bálványimádásban. Tehát először is ugye tudjuk azt, hogy az ószövetségi népeknél ugye több Isten hit volt, többfajta bálványt imádtak, többfajta kultusz volt. És ugye amikor Ábrahámon keresztül, tehát Ábrahám is ígéretet kap az Úrtól arra, hogy ugye őt kivonta Úrkasztimból, és ugye egy teljesen más kapcsolatot, egy teljesen rajta kezdte egy teljesen más népet, és az Istennel való kapcsolatban is egy teljesen újat akar adni, akkor ugye ezt is bele kell számítani, hogy ha megnézzük ugye még egyszer az ókorban mindenhol ugye több Isten itt volt, és Isten Izrael népén keresztül, azzal, hogy kihívta Egyiptomból, hogy ő lett az Istenük, azt is meg akarta mutatni a többi törzsnek, a többi népnek, hogy az egy Isten hitben mindaz megtalálható, amit esetleg a többiek a több Isten hitben, a több Isten kultuszban kerestek, a bálványkultuszban kerestek. Mert miről is van szó? Kihívta őket Egyiptomból, megtartotta őket a pusztában, ígéretet, hogy mondjam, tehát örökséget ígért nekik Kánaán földjén belül, és mindig folyamatosan azt ígéri, hogy ha vele járnak, akkor mindent megad nekik. Egyik oldalon ugye a szellemi oldalról a megtartatást, tehát a szellemi közösségnek a lehetőségét, ennek ugye, és a fizikai oldalról is, tehát gondoljunk csak arra, hogy a sikeres harcokat, de ugyanúgy ugye azt ígéri, hogy a sokkal nagyobb, erősebb népeket tudnak kiűzni az ő nevével majd, amikor Kánaánra bemennek, és amikor bemennek Kánaánra, akkor ugye egy teljesen mézzel folyó földet akar nekik adni, egy olyan földet, ahol anyagilag sem és fizikálisan sem fognak szűkölködni. Tehát, hogy Isten azt is meg akarta mutatni Izrael népén keresztül, hogy az egy Isten hit és a mögötte lévő szeretet, mögötte lévő gondoskodás, az tökéletesen elég az embernek. És nem csak Izrael népének, hanem rajta keresztül másnak is már az Ószövetségben. És gondoljunk csak arra, hogy babiloni fogságban is, ugye amikor ott van a babiloni király, és neki is meg kell tapasztalnia azt, hogy az Úr, az egyetlen Úr, vagy amikor visszajönnek a 70 éves babiloni fogság után. Ugye ott is, amikor az elengedő határozat írja az akkori Perzsa király, Círusz király, akkor is ugye azt írja le, hogy mert ott van az igazi Úr, ott lehet csak imádni. Tehát ők is megtapasztalták. Tehát ez volt igazándiból Istennek a terve, és a szövetségén keresztül ezt akarta megmutatni. A másik oldalon egyértelműen határozottan ugye utasítást ad arra, hogy ki kell írtani ezeket a bálványimádó népeket, bálványozó népeket. Tehát amikor Izrael odaszegődött Moab lányaihoz, akkor ezt a fajta szövetséget, és ezt a fajta, hogy mondjam, a szeretet közösségnek, a hitáltali közösségnek a felmutatásának a lehetőségét is elpuskázta, hogy egy kicsit olyan hétköznapi legyek. Tehát ezt is feladta, ezt is sútba dobta. És talán annyit még az egészről, hogy nagyon szépen leírja itt a Biblia, hogy mi is történt. Tehát úgy írja itt le az első verstől kezdve, hogy elkezdett a nép paráználkodni Moab leányaival. Mert ezek meghívták a népet istenek áldozatára, a nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, és odaszegődött Izrael Bál-Peorhoz. Tehát van egyfajta folyamat, ami nagyon-nagyon jól látszik, hogy ugye ami nem ment karddal, akkor most próbáljuk meg ugye szép szóval és minden jónak a felajánlásával. Tehát hívogatás történt, aztán ez a hívogatás, ezt a invitálást ugye elfogadták, az isteneik áldozatára hívták őket. Tehát nem egy egyszerű kis, hogy mondjam, vendégvacsorára, hanem ugye az isteneiknek az áldozatára. Aztán a nép miután elfogadta, ott evett, és nem csak hogy evett abból az áldozati húsból, hanem leborult azoknak az istenei előtt, és odaszegődött Bál-Peorhoz. Tehát van egyfajta folyamat, van egyfajta olyan dolog, ami nagyon szépen összecseng ugye az új szövetségben, amit olvasunk Jakab levelében, hogy ugye hol kezdődik a bűn, hol kezdődik ugye az Istennel szembeni engedetlenség, hol kezdődik igazándiból annak a szeretett közösségnek, amit Isten ajánl, annak a felrugása, a kívánság megfoganásával. Tehát ugye biztos, hogy ez a Moab leányai, hát idézőjelbe beleadtak apait, anyait, hogy kedves legyen, hogy olyan legyen az egész, ami Izrael népét odafordítja, az Izrael szívét odafordítja hozzájuk, és azt olvassuk itt, hogy ez valóban meg is történt. Ez valóban be is következett. És azt olvassuk itt, hogy haragra indult ezért a jogosan az Úr Izraellel szemben. És ugye itt azt olvassuk, amit Mózesnek mondott az 5. versben, hogy Mózes tehát ezt mondta Izrael bíráinak, gyilkolja le mindenki a maga emberé közül azokat, akik Bál-Peorhoz szegődtek. És én bevallom őszintén, illetve bocsánat, nem ezt akartam, elnézést, itt a 4. verset akartam. Tehát miután haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, és ezt mondta az Úr Mózesnek, fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elforduljon az Úr föl, gerjedt haragja Izraeltől. És akkor itt jön az 5. vers, amit előbb felolvastam. Mózes tehát ezt mondta Izrael bírájának, gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Bál-Peorhoz szegődtek. Én bevallom őszintén, nekem ez a kettő egy picikét különbözik. Nekem az a kettő egy picit különbözik. Lehetséges, hogy ez a két ígében nincsen igazándiból, hogy mondjam, tehát ellentét, de mintha azt érezném, hogy Mózes nem azt teljesíti be, amit akar, hanem ezeket a főembereket, mintha egy kicsikét meg akarta volna kímélni. És ugye erre talán legjobb példa az, amit ugye később olvasunk, hogy ez a izraeli ember, akire ugye azt mondja itt az ige, hogy Zimri volt Szálónak, Simeon egyik nagy családjának a vezető embere. Tehát ugye itt sem azt látjuk, hogy ugye ez egy akasztás által történt volna egy ilyen elrettentő példa, hanem ugye, hogy később kellett Fineásnak ezt megölni és ezzel példát statuálnia. Tehát ez csak az én gondolatom, de nem is azt hiszem, hogy ezen van a hangsúly, hanem is jóval inkább azon, hogy miért adta fel, illetve mit adott föl Izrael ilyen könnyen? Mit adott föl azzal, hogy paráználkodott a idegen istenek előtt, elfogadta az áldozati húst? És ugye itt, ahogy említettem, maga a paráznaság szó, az Isten igéjében nem csak a testi parázdosságot, hanem itt elsősorban a szellemét jelenti, de itt mind a kettő megtörtént, mert ugye tudjuk azt, hogy ezeknek a bálvány áldozatoknak, ezeknek az úgynevezett termékenységű kultusz szobroknak nem csak a bemutatott áldozat az nem csak abból állt, hogy ott valami fajta égő áldozat mutattak be, hanem ugye ez a termékenységi kultusz áldozatnak a nagy részében sajnos egyfajta szexuális, hogy mondjam, kapcsolat is kialakult. Tehát ezzel erősítették ezt a fajta termékenységbe vetett hitüket, és ugye Izrael emberei ebbe vettek részt. Tehát mind a két oldalon bűnt követtek el. Tehát miért olyan fontos? Hát azért olyan fontos, mert ugye, ha csak a tíz parancsolatról gondolunk, és én most a tíz parancsolatból azt a részt az öt Mózesből szeretném felolvasni, ugye, ami az első parancsolatot az így szó, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihúztalak Egyiptom földjéről, szolgaság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ez egy világos és egyértelmű felszólítás, itt az 5 Mózes 5.6-ban olvassuk. És ugye később olvasunk arról, itt az 5 Mózes 5 után, hogy azért adta Isten ezeket a parancsokat, mert ő féltőn szerető Isten. Azért féltőn szerető Isten, mert ki tudja elégíteni mindazt az igényt, mindazt a szeretet igényt, mindazt az egyéb igényt, amire Izrael népének szüksége volt. És amikor azt mondjuk, hogy Isten szent, akkor ezzel a bűnnel az Isten szentségét tiport a sárba Izrael népe. És még visszatérve erre az első parancsolathoz, én nekem még az volt itt nagyon fontos, hogy azt mondja itt az Úr magyarázatként ehhez az első parancsolathoz, és ezt köszön vissza Jézus szavaiban és az Új Szövetségben, hogy mit is jelent ez? Mit is jelent ez? Hogyan is kell, hogy amit itt, hogyan kell ezt beteljesíteni, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, szolgasság házából, ne legyenek más istenei. Ezt úgy kell beteljesíteni, hogy szeresd az Uradat teljes szívedből, teljes elmédből és teljes erődből. És ugye ennek tudjuk, hogy nem csak ószövetségi, hanem új szövetségi vonzata is van. Mégpedig úgy, hogy ez a felszólítás, ez él ma is. És ezt a felszólítást, ezt nem lehet máshogy beteljesíteni. Nem lehet máshogy beteljesíteni, csak hitáltal. Azért lehet máshogy beteljesíteni hitáltal, mert csak akkor tudja beteljesíteni valaki, hogyha Jézus Krisztusra tekint, hogyha arra a kereszt áldozatra, a helyettes kereszt áldozatra tekint, amelyet ő meghozott mindannyiunkért. Ez csak hitáltal lehet beteljesíteni. És én itt a hitet azért szeretném a testvérek elé behúzni, mert ugye amikor föltettem azt a kérdést, hogy miért tette ezt Izrael, miért süllyedt ilyen mélyre, akkor én úgy gondolom, hogy ez hiányzott. Ez hiányozhatott az ő szívéből. Még ennek az új nemzedéknek is ez a fajta hit. Ez a fajta hit. És ugye ez a hit, azt nagyon jól tudjuk, hogy egyrészt a remélt dolgokról való bizalom, másik ugye a nem látható dolgokról való meggyőződés. És ezt azért hozom a testvérek elé, mert nem mentegetve ezt az új nemzedéket, de mit látunk itt? Ez az új nemzedék táplálta, és a ruhájuk nem foszlott le róluk. Minden nap ételt kaptak, vizet kaptak, növekedtek, sőt, itt már azt olvassuk, hogy kisebb győzelmeket is vettek, de ugye a hit miből táplálkozik? A hit elsősorban az ígéretekből táplálkozik, és abból a fajta megtapasztalásból táplálkozik, hogy vezet minket az Úr. És ez a nemzedék, én úgy gondolom, hogy a megtapasztalás előtt volt, még csak az ígéreteknek az ígéretekre nem hittel tekintett, és hiányzott belőle az a fajta megtapasztalás, hiányzott belőle az, hogy az a megtapasztalást összerakja az Úr kegyelmével és az Úr szeretetével. Tehát nem, még egyszer nem mentegetnéz, és lehet, hogy ezt azt mondják a testvérek, hogy ez nem egy jó gondolat, de, és nem mentegetőzve, vagy mentegetve ezt a nemzedéket, de ugye ez a nemzedék még a megtapasztalás előtt volt, a harcok előtt volt, a Kánaán földjének az elfoglalása előtt volt, és talán ez is az oka, hogy hit nélkül akarta, vagy próbálta az Úr törvényét, ezt a törvényt, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és teljes erődből megtartani. És ez csak hit által lehetséges. Tehát itt látunk egy nagyon súlyos bűnt, és ennek a következményét is. És tudjuk nagyon jól, hogy minden ószövetségi igének van új szövetségi mondani valója, és a mi időnkre is van mondani valója is. És mi ennek az ige szakasznak a mondani valója? Ugye amiből látunk, hogy ezt a fajta kívánást, ezt a fajta, hogy mondjam, cselvetést, ezt a fajta folyamatot, ami ma is jelen van, hogy a világ az igenis csábítja az embert. Csábítja arra, hogy lépjen ki abból a szeretett közösségből, amely Krisztusban adatott neki. Lépjen ki abból a fajta hitáltali bizonyosságból, hitáltali, hogy mondjam, tehát ígéretekre való ráállásból, és lépjen a saját útjára, lépjen a saját, hogy mondjam, tettei mezeire, lépjen arra, hogy ő alakítsa ki a dolgot. És nagyon jól tudjuk, hogy ennek ugye a bűn az alapja, mert ugye amikor az Isten ott, az Istentől elszakadt az első ember, Pán pontosan ezt akarta megvalósítani, hogy a jónak, a rossznak a tudását akarta magáévá tenni, de nem tudta megvalósítani, mert a bűn által nincs hozzá ereje, mert meg van kötözve igazándiból. És az egészben csak annyit szeretnék kihozni, ma is úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hangsúlyos és fontos és látható, hogy az a fajta csábítás ezek az idegen istenek felé, ez ma is itt van a világunk keresztül, mindannyiunk számára. És Jézus Krisztus nem azt ígéri, hogy minket kivesz a világból, hanem az, hogy megtart. És ez mindig egy olyan nagy és nagyon fontos, biztató ige, és hadd olvassam fel ezt az igét, és hadd mondjak néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Tehát a János 17-15-19-ben, ugye a főpapimában azt kéri Jézus azokért, akik hisznek az ő nevében, de ugye ott akkor még a tanítványokért, de mindannyi, aki azóta az ő tanítvány alatt elfogadta az ő váltságát, az ő életére, megváltásul, arra mindenkire igaz. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogyan én sem vagyok a világból való, szenteld meg őket a te igazság, az igazsággal, te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Mi ebből nekem a nagyon fontos, ugye azt mondja itt Jézus, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát van lehetőségünk, van védelmünk ő benne a gonosztól. Van védelmünk arra, ami körbevesz minket. És azért azt szeretném hozzátenni, hogy nem akarok egy olyan fajta farizeusi gondolkodás, hogy ami a világban van, az minden rossz. Mert hiszen mi is benne élünk. Benne élünk, és pontosan ezt mondja itt Jézus, hogy nem ki akar venni a világból, hanem azt akarja, hogy mi itt só és világosság legyünk. És mindazt, amit a világ, hogy mondjam, a világból ő általa kapunk, a teremtett világból ő általa kapunk, azt mi abban mi jól sáfárkodjunk, és azt az ő dicsőségére használjuk fel. Tehát nem arról van szó, hogy itt az új szövetségi vonzata ennek, amikor azt látjuk, hogy itt milyen könnyen elfordult Izrael népének a szíve az Istenétől, milyen könnyen paráználkodott, akkor az új szövetségben azt kellene, hogy jelentse, hogy csak akkor tudjuk megtartóztatni magunkat, csak akkor tudunk hitben járni, csak akkor tudunk az Úrra egy szoros szeretett közösségben, hogy mindent elutasítunk a világból. De azt hiszem, a testvérek is egyértelműen értik, hogy nagyon sok minden olyan van, ami azért adatott, hogy vele éljünk, és általam utassuk meg, az, hogy kitart meg minket. Általa mutassuk meg. Tehát visszatérve erre a János 17-15-19-re, itt azt mondja Jézus, hogy szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Tehát az a nagyon-nagyon fontos, hogy ma az Új Szövetség idejében, a kegyelem korszakában, Isten igéje által, az ő szent szellem, az ő szent lelke által van lehetőségünk felismerni az Isten igének az igazságát az életünkben, és ezen keresztül van látásunk arra, hogy mi az, amit cselekednünk kell, vagy mi az, amit nem. Mi az, amitől védelünk kell magunkat, mi az, amitől el kell fordulni, mi az, amihez, hogy mondjam, az Úrtól való, és van arra is látásunk, hogy ha vétkeztünk, akkor azt felismerjük, megvalljuk, és még egyszer ne kövessük el, vagy újra ne tegyük, attól elforduljunk. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor itt az Ószövetségben egy kategórikus elfordulás és egy kategórikus, hogy mondjam, tehát elkülönülést kér Isten népétől az Úr, hogy ezzel mutassák meg az ő hozzávaló hűségüket, az Úr szentségét, ma ugyanezt kéri tőlünk, de ott van az ige, mint útmutató, ott van az Isten szent szelleme, mint útmutató arra, hogy ezt úgy tegyük, hogy kedves legyen az Úrnak, hogy ne mindentől egy az egybe elforduljunk, hanem ezt felhasználva valóban azt a fajta utat tudjuk járni, ami ő előtte kedves, és ami megmutatja az ő szentségét, és megmutatja azt, hogy hogy tart meg minket ebben az életben. Én ebből a 25. fejezetből számomra ez volt a fontos, és itt térnék vissza ahhoz az első gondolatomhoz, hogy egy örökség. És hogy miért van ez a három fejezet számomra így összefoglalva az örökség szóval? Mert hát pont az örökséget veszélyeztette Izrael népe azzal, hogy elkezdett paráználkodni. Azt a fajta örökséget, azt a fajta Istennel való személyes kapcsolatot és az ebből fakadó áldásnak a lehetőségét. Azzal, hogy idegen istenek előtt bálványozott, és azokat a dolgokat követte el, amelyeket itt leír Mózes 4. könyve. Tehát ezeket kockáztatta, hogy így mondjam, és ezzel kapcsolatban hadd olvassak még föl, majd oda jutunk biztos a Mózes 5. könyvébe, a 11. fejezetből. Tehát nem volt engedelmes Izrael népe az Úr szavához, nem volt engedelmes az ő megtartójához. És itt azt írja a 8. fejezettől, tehát az 5 Mózes 11.8-tól kezdve, hogy igazándiból mi az engedelmességnek az áldása, miért jó az? Tartsátok meg mindazt a parancsolatot, amelyet én ma parancsolok nektek, hogy erősek legyetek, bemehessetek és birtokba vehessétek azt a földet, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek. És hogy hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nekik és utódaiknak adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Mert az a föld, ahova most bemégy, hogy birtokba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a magot, a lábaddal kellett öntözned, mint a zöldséges kertet. Az a föld pedig, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes, völgyes föld, az égből hulló eső vize itatja. Az Úr, a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemben tartja az Istened, az Úr, az év elejétől az év végéig. Miért volt fontos számomra ez a rész? Mert ugye Kánaán földjét ez az ige is úgy mutatja be, hogy az Úr adja az áldást a földön, ő tartja meg a népét, nem Izrael népe fogja kimunkálni. Persze, értelemszerűen ugye, miután bemegy, ő veszi birtokba, ő műveli a földet, de mégis az áldás, az igazi örökség, az Úr áldása, az Úrral való kapcsolat, az nem ember által kimunkálható, hanem Isten adja. Isten akarja adni, és az Isten áldásán keresztül értelemszerűen ugye a földi ajándékok is jönnek majd. De még egyszer nekem ez volt itt a fontos, hogy itt a 12. vers, az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja az Isten az Úr az év elejétől az év végéig, és ő adja ugye rá az esőt is. Tehát örökség. És itt térnék át ugye a következő fejezetre, ahol egy népszámlálásról olvasunk. És ebből a népszámlálásból csak 3-4 gondolat az, amit szeretnék a testvérek elé hozni. Az első gondolat az, hogy mennyire gondját viselte az Úr Izrael népének. Ugye azt olvassuk, hogy itt a 4 Mózes elején, bevallom őszintén ezt elnézést, de ezt nem jegyzeteltem ki külön, pedig volt rá, lett volna a lehetőségem, de ugye tehát azt írja itt a 4 Mózes 1 végén, tehát a 46. vers, vagy akiket számba vettek, tehát az első népszámláláskor összesen 603.550-en voltak. Tehát ugyanúgy 603.550 20 évnél idősebb férfiról beszélünk itt. Aztán ez a mai 26. fejezetben lévő népszámláláskor az összegzés, tehát szintén a 20 évesnél idősebb férfiaknak a száma, az pedig 51. Köszönöm. Tehát 51-ben? Igen, 601.730 embert vettek számba. Tehát igazándiból lényeges különbség nincs, ha azt lehet mondani. Most gondoljunk arra, testvérek, hogy 40 évig a pusztába bolyongtak. Tehát maga ez a megtartatás, maga, hogy annak ellenére, hogy ez a 40 év egy büntetés volt, de milyen csodálatos Isten részéről az, hogy a következő nemzedéket, azt nem kevesebbet, hanem ugyanannyit, hogy mondjam, adott lehetőséget, ugyanannyi született, ugyanannyi ember, szinte ugyanannyi ember van az, aki újfent ebbe az örökségbe el tud menni, a birtokba tudja venni. És ugye ez az egyik gondolat. A másik, hogy azért olvastam fel itt a 26. fejezetből, itt az elején azt, hogy itt ahol a rubeni nemzetségről van szó, és ugye felsorolja, hogy milyen nemzetség fők voltak és hányan vannak. Ugye itt a 11. versben azt olvassuk, hogy Kórá fiai nem haltak meg. Ugye Kóréról tudjuk, hogy engedetlensége miatt ugye a föld nyelte el, de azt hinné az ember, hogy ugye, mert azt olvassuk, hogy családjával együtt, de itt nem. Itt azt mondja az ige, hogy Kóré fiai nem haltak meg. És ugye az a másik furcsaság, hogy Kóré az Lévi törzséhez tartozik, és nem a Lévi törzsénél van róla említés, hanem itt a Rúbeniek törzséné. Erről igazándiból szerintem az a magyarázata, hogy ugye ez a lázadás Dátán és Abirám által, tehát annak részese volt Kóre is, és tehát ezért kezeli együtt itt is a Biblia. De még egyszer mondom, tehát ez számomra is meglepő volt, hogy itt kihangsúlyozza külön az igaz, hogy ennek a Kórának a fiai nem haltak meg. És ezt bevallom őszintén, nem saját kútfőből veszem, ezt utána olvastam Földvári Tibornak, Pasaréti lelkésznek az igehirdetéséből, aki ezt egy picit bővebben kifejtette, és ő azt mondja, és igehelyeket is hoz elém, és ezt szeretném én idézni, hogy ugye ott van a Zsoltárok könyve. A Zsoltárok könyvében ugye Kórá fiainak a zsoltárai vannak. És pont azok a zsoltárok, ugye a 42-től, amik Isten dicsőítik. Amelyek Isten dicsőítik. És milyen csodálatos az, hogy ugye Kóré fiai nem az atyuknak az engedetlenségét követték, hanem itt meg vannak külön említve a Bibliában, zsoltáríróként is szerepelnek, kapuőrőként is szerepelnek, és énekesekként is szerepelnek később az Isten igéjében. Tehát milyen csodálatos az, hogy megszakad ez a fajta folyam, és az az örökség, ez a bűn eset miatti, hogy mondjam, folyam, és az örökség, azt ők is el tudják venni, és az örökséghez az Isten, hogy mondjam, az Isten szavához és az Istenhez való hűségnek az örökségéhez és annak a, hogy mondjam, a hitáltali megragadásához ők mindig hűk lesznek. Tehát később a Bibliában mindig pozitívként vannak megemlítve. Később mindig olyan emberként, aki kitartottak az Úr mellett. Ez milyen csodálatos igazándiból. És ugye az egyértelmű mindannyiunk számára, hogyha itt az örökségről beszélünk, az a fajta örökség, amelyben Jézus Krisztus által van lehetőségünk bemenni, van lehetőségünk belépni. Ugye az nem örökölhető, azt ugye tudjuk mindannyian, hogy ugye minden embernek, minden nemzedéknek külön-külön egyenként kell ezt nem igényelnie, hanem ezt elvennie, mert készen van mindenki számára. Csak el kell venni. De ehhez, hogy el kell venni, először meg kell látni azt, hogy mi az, ami elválaszt ahhoz, hogy az Isten által készített örökségbe én belépjek. Saját engedetlenségem, a saját bűnöm, a saját Istennel szembeni szembenállásom. És mindezeket lerakva, ezekért bocsánatot kérve, Jézus Krisztus engesztelő halálát magamnak, magamévá téve, léphetek be ebbe az örökségbe. És ugye még egy dolog, talán elő a népszámlálással kapcsolatban. Az, hogy továbbra is ugye tudjuk, hogy Lévi törzse, a leviták nem kaptak örökséget ugye Kánaán földjén, mert Úr az ő örökségük. És milyen csodálatos, hogy ugye ebbe az igazságba valóban mindannyian belekapaszkodhatunk. Hogy az Úr ígéretei és az ő öröksége, amelyre elhívott, azok az igazi örökségek, és azok, amiben mi kapaszkodhatunk, és azok, amire előre tekinthetünk. Ugyanúgy, mint mondjuk a leviták. És még itt a további, a 27. fejezetről, hogy ez az örökösödés leányágon, tehát itt is bejön ez az örökösödés, itt is bejön az, hogy ezek a József leszármazottai közül való lányok örökséget kérnek, és ugye nem kerestem pontosan ki, de pont, tehát ennek a fejezetnek, a, nem is a fejezetnek, hanem a könyvnek, igen, a végén, a 36. Fejezetben majd odajutunk, látjuk, hogy ez a lányági örökösödés, ez egy picikét azért módosulni fog, mégpedig olyan fajta módosítást fog az Úr eszközölni Mózesen keresztül, hogy akkor kapják meg, akkor jár nekik az örökség, hogyha a saját törzsükön belül házasodnak. Tehát az örökség az ne vesszen el, ne aprózódjon, ne kerüljön más törzshöz. Tehát mennyire igaz az, hogy az Úr figyel ezekre a részletekre. Figyel, hogy kinek mire van szüksége. Figyel arra a fajta, hogy mondjam, tehát pontos patika mérlegnél is pontosabb helyzetekre, ajándékokra nagyon jól tudja, hogy mire van szüksége, és nagyon jól tudja azt, hogy mire van szükségünk, és nagyon jól tudja azt, hogy igazándiból mi szolgálja a mi hozzávaló hűségünket, és mi szolgálja azt, amire nekünk igazán, tehát mi szolgálja a mi előnyünket, mi szolgálja azt, mi az, ami szolgál minket, mi az, amire szükségünk van nekünk, és pontosan tudja azt, hogy mi az, amit ebből meg kell adnia, mi az, ami szerinte való. Tehát az örökösödés az itt jön be ennél a fejezetnél is, és még azért szeretnék ennél az örökségnél, örökösödésnél maradni, mégpedig az újszövetségi vonzata is, hogy ha itt láttunk ebben a 25. fejezetben egy nagyon szomorú bukást, láttunk egy Istentől való elfordulást, egy szellemi lelki paráznosságot, akkor mi hívő emberek, hogyan védekezhetünk ez ellen? Hogyan tudjuk ezt kiküszöbölni? Mi a mi feladatunk? Mi a mi feladatunk abban, hogy azt az örökséget, amelyet kaptunk, azt megtartsuk? És néhány igét szeretnék a testvérek elé hozni, pontosan ezzel kapcsolatban, amely úgy gondolom, hogy útmutatást szolgál, hogy ne essünk ilyen helyzetbe, hogy kerüljük ezeket a helyzeteket. Mégpedig az Efezus 5-ből szeretném felolvasni az első verstől. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ellenben paráznosság, semmiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez a szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten harangja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt tehát ezekben, mert egykor sötétség fiai voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. És a világosság gyümölcse ugye csupa jóság, igazság, egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Tehát ez egy nagyon szép gyakorlati útmutatója az, hogy hogyan maradhatunk meg abban az örökségben, amely készen van számunkra, és tudjuk ezt az örökséget, senki nem veheti el tőlünk, aki Jézus Krisztusban van. De hogyan maradhatunk meg a mindennapokban? Hogyan állhatunk ellen annak a csábításnak, amit a világ kínál számunkra? Ami itt a mai ószövetségünkben is nagyon szépen elénk jön. Úgy gondolom, hogy ez az ige, ez egy tökéletes ellen, ellenpontot mutat. Egy tökéletes olyan, magatartást hoz elénk, ami lehetőséget ad arra, a megállásra, lehetőséget ad arra. És ugye itt két dolgot szeretnék, illetve több dolgot szeretnék felhozni, de a két oldalt. Ugye itt is emberi dolgokról van szó. Tehát emberi dolgokat, hogy mit ne csináljunk. És ez egy nagyon jó útmutató, nagyon jó támpont, de hogyha valaki azt gondolja, hogy hát le van írva, ez Isten nélkül is megy. Meg lehet próbálni. Csak itt az igének az eleje. Én úgy gondolom, hogy az nagyon fontos, amerről az elmúlt vasárnaponként is beszéltem. Itt azt mondja az ige, hogy legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermeke, és éljetek szeretetben. Abban a szeretetben, amely Jézus Krisztuson keresztül kapunk. Abban a szeretetben, hogyha ebben a szeretetben vagyunk, akkor van látásunk, akkor van, világosságunk arra, hogy felismerjük mindazt, hogy mit nem kell tenni, és felismerjük mindazt, hogy amit kell tenni. Tehát ez a nagy különbség, én úgy gondolom, ez az ajándék, ez a mi örökségünk. Most már kézzel fogható örökségünk, hogy a Szent Szellem által van egyfajta világosságunk, egy vezetettségünk, egy látásunk. Meg tudjuk látni, meg tudjuk különböztetni, az ő szeretetében vagyunk, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a sötét és mi a világosság. És ez az, amit a világi ember nem tud megtenni. Ez az, amit a saját erejéből ideig óráig képes, de az Isten ereje nélkül ezt lehetetlen egy életen keresztül megvalósítani. És itt van igazándiból, itt látszik az a fajta örökségnek az ereje, a hatása, amit Jézus Krisztuson keresztül úgy gondolom mindannyian kaptunk. És ezért féltette, és ezért hívta újra és újra, és ezért, akart ezt a szövetséget az Ószövetségben is az Úr Izrael népével megerősíteni. Hogy pontosan ezt a fajta szeretett közösség, ezt a fajta védelem legyen az alapja. Rajta keresztül kinyilvánított igazság, világosság, látás, az legyen az alapja az ő népének, és így akarta megoldani. És mindannyiszor, amikor ugye bűnbe vitték az idegen bálványok, engedett a világ csábításának, akkor, hogy nem csak ezt a szövetséget, hanem ezt a világosságban való járást, az Isten szavához való hűséget, ezt rúgta föl. És olyan jó, hogy nekünk van lehetőségünk ezt elkerülni, van pártfogunk, akin keresztül Isten vezetni akar minket. És még egy új szövetség igét szeretnék idehozni, ami jól ismert, az 1 János 2-ből. Az 1 János 2-ben azt olvassuk, hogy mégpedig a 15. versben, ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ismerjük ezt az igét. Én nekem ebből az igéből az a hangsúlyos itt is, és most is, hogy ugye itt is a szeretetről beszél János apostol. Arról a szeretetről, amit vagy a világ, amivel a világot szeretjük, vagy amivel Istent szeretjük. És mennyivel nagyobb az, ahogy Isten szeret minket, és ezt a szeretettel felhasználva másokat szeretünk, és ezt a szeretetet felhasználva éljük az életünket, mint az, hogy szeretjük a világot, és magunk körül kialakítunk egy olyan dolgot, vagy olyan környezetet, amiben jól érezzük magunkat. Ez sokkal több, mint az, hogy jól érzem magamat, mert tudom, hogy az Atya szeret, szeretett közösségben vagyok vele, tudom, hogy ő megadja mindazt, amire szükségem van, és tudom, hogy ebben, hogy megadja mindazt, amire szükségem van, benne vannak azok a világi szükségletek is, amire igazándiból vágyakozom. De tudom azt, hogy az a szeretet a sokkal erősebb, és az abból fakadó ajándék, örökség, annak a kiteljesedése sokkal, de sokkal többet tud nekem nyújtani, mint a világ nyújt. És ez köszön nekem vissza itt a mai ige szakaszon keresztül is, hogy ezt Izrael népe, ezt felcserélte, ezt a fajta szeretet közösséget, és ezáltal az örökséget is felcserélte, a Baal Peorhoz való, hogy mondjam, tehát paráználkodása, és ennek azért meg is lett a következménye. Még visszatérve egy gondolat erejéig itt a népszámlálásra. A népszámlálásból, ha törzsenként vennénk ugye a Mózes 4. könyve elején lévő népszámlálási adatokat, és ugye itt a 6. fejezetben lévő népszámlálási adatokat, akkor egyetlen egy törzsnél találunk egy nagy eltérést, mégpedig mínuszba, ez pedig Simeon törzse. És én úgy gondolom, hogy ennek egy világos és egyértelmű magyarázata van, mert ugye itt pont azról beszélünk, hogy ez az Imri, ez Simeon törzsének az egyik vezető embere volt. És lehet, hogy ez a csapás, amire ugye Mózes, amiről itt ír az ige, hogy 23 ezer ember halt meg, lehet, hogy ennek a csapásnak a nagy része ezt a Simeon törzsét érte. És ugye ennek ez a következménye. Tehát mondhatná valaki, hogy ugye minden mindennel összefügg, de azért ennél sokkal mélyebb összefüggések vannak. De jó tudni azt, hogy az a fajta örösség, amelyre minket Jézus Krisztusban elhívott az Atya, az sokkal tökéletesebb és csodálatosabb örökség, mint itt a Kánaán földje, amit Izrael népének adott. De milyen jó az is, hogy arról beszél itt az Ószövetség igék is, hogy amikor bemennek Kánaán földjére, akkor ugye a nyugalomba mennek be, és ugye beszél a zsidókhoz írt levélben is Pál apostol erre, hogy a zsidók ugye még nem mentek be nyugalomba, de milyen nyugalomról beszél? Tehát nem az, hogy Kánaán földjét elfoglalták, vagy nem, mert tudjuk, hogy elfoglalták, hanem abban a nyugalomban, amit Jézus Krisztuson keresztül akar adni Izrael népének az Úr. És ugye az a csodálatos, visszatérve erre a, hogy mondjam, nekem központi gondolatra, az örökségre, hogy nekünk ez a nyugalom, ez már részünk. Ez az igazi örökségünk. Ebben a nyugalomban mi már belementünk. Ugyan még harcunk van, mert ugye nem kivet minket, hanem meg akar tartani, de ez az örökség már a miénk. És ez olyan csodálatos, biztató számomra, hogy ez az erőt igazándiból a mindennapi harcokhoz, és ez az, ami bátorít is arra, hogy az, amit Isten számomra és számunkra elkészített, ahogyan Izrael népének is tökéletes ajándékot készített, mind szellemi, mind lelki értelemben, az a miénk is, az enyém is lehet már itt valóságként. Annak ellenére, hogy a hit talaján állva látok meg sok mindent, annak ellenére, hogy nem tapasztalok meg mindent, annak ellenére, hogy hitből van az a fajta meggyőződésem, hogy a remélt dolgok, azok nem remélt dolgok, hanem valóságok, és valóságként fognak eljönni egyszer majd, de olyan csodálatos, hogy ez az örökség, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk, ez senki nem veheti el, és ez valóban már a miénk lett. Ámen. És átadom a szót a testvéreknek, hogyha valakinek